Mennyei atyánk, itt állunk előtted azzal a szívvel, amelyet te adtál nekünk. Teljes alázatban akarunk lenni mai napon, teljes őszintességgel te előtted is nyíltan. Nem akarjuk a büszkeségünket, az önelégültségünket, a nagy képviselőinket becsomagolni egy olyan alázat csomagba, amely csak kívülről mutat szépen, hanem valóban őszintén akarunk ma itt állni előtted, és meghallani azt, amit te akarsz közölni velünk. Tedd a mi szívünket képessé és alkalmassá arra, hogy meghalljuk azt a mai napon, és befogadjuk, és megcselekedjük mindazt, amit elkészítettél a mai napon a számunkra. Drága Atyám, tedd kedvessé az én szavaimat, azt a te ígédet a mai napon mindazok számára, akik ebben a teremben vannak, és azok számára, akik az interneten néznek bennünket, vagy a videón bármikor ezt látni fogják. Te vagy az, aki a kijelentéseket adott, te vagy az, aki megelégítesz bennünket, és te vagy az, aki felemelsz bennünket, és a növekedést adod a mi számunkra. Elfogadjuk, atyánk, azt, amit készítettél a számunkra, és nem ágálunk elne, hanem belépünk abba a teljességbe, amit te adtál nekünk, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak hatalmas nevében. Ámen. Ámen. Halleluja. Halleluja. Foglaljatok helyet. Hú, de nagy csöndbe lettetek hirtelen. Elváró hittel vagytok, köszönöm szépen a bátorítást. Egy kis előétel a mai napra nektek, jó, hogyha elfogadjátok. Ezzel az igével, ezekkel az igékkel keltem, kinyitottam a példabeszédek könyvét a mai napon, 9-e van, a 9. fejezetnél, és elolvastam az egész fejezetet, talán te is ezt így szoktad tenni. Nem kötelező ez, csak időnként az ember azt a fejezetet olvassa, hányadika van, és kiugrott belőle 2-3 igevers, amit eddig is ismertem, és te is bizonyára ismertél, és szeretném ezt nektek felolvasni az egyszerű fordítás szerint, azt hiszem ki is tudjuk vetíteni, most gyorsan reggel én is elhoztam így külön nektek, mert ez úgy igazán melkosan ütött, annak ellenére, hogy sokszor hallottuk, sokszor olvastuk, és sokszor hallottunk már talán erről. Így hangzik az ige. Aki öntelt és büszke csúfolódót figyelmeztet, csak bajt szerez magának. Ha meginted a gonoszt, megvádol téged, és neked támad. Ne intsd meg a büszke és öntelt embert, csak meggyűlöl érte. Intsd meg a bölcset, és szeretni fog. Tanítsd a bölcset, és még bölcsebb lesz. Tanácsold azt, aki igazságos, és tanul belőle. Ámen. Nyugodtan mondhatok áment, hallelujját, ilyenkor, amikor egyetértesz valamivel. Semmi problémám nekem azzal, ha közbe kiabálsz egy dicsőség Isteneket, vagy hallelujját. És sőt, meg is kérlek, nem várom el, de meg is kérlek, hogy ezt tedd meg, hogyha valamivel egyetértesz. Ha nem értesz valamivel egyet, akkor inkább csöndbe legyél. De a alkalom végén nyitott vagyok arra, hogy meghallgassam a kritikádat. Tényleg őszintén. Erre az igére visszatérve tényleg csak pár mondat és előétel. Voltunk már bizonyára úgy, amikor valakivel valamilyen mértékben problémánk volt, nehezteltünk egymásra, volt valami kifogásunk vele, a viselkedésével, azzal, hogy hogyan bánt velünk, és próbáltuk helyrehozni a helyzetet, és próbáltuk megmondani a saját szemszögünkből a ránk eső igazságot, hogy én így gondolom, és te ezt nem csináltad jól. És ahelyett, hogy a helyzet jobbá fordult volna, ahelyett, hogy a békesség kialakult volna, ahelyett, hogy felszabadult volna Istennek az erejek közöttünk, hát még rosszabbra fordult a helyzet. Voltál-e már így? Pedig jó szándék volt benned, de rosszul sült el a dolog. És ugye ez az ige nem csak erről szól, hanem arról is szól, hogy mi van akkor, ha te vagy az az ember, aki felé így közelítenek. Te vagy az az ember, aki ostoba vagy, büszke vagy és öntelt, és valaki neked szeretne valamit mondani. És megtanultam, nem mondom, hogy tökéletesen tudom és értem és gyakorlom ezt, de megtanultam, hogyha a büszkeséget, a felfúvalkodottságot, a kevésséget a testi szinten támadjuk vagy próbáljuk megváltoztatni, akkor abból még rosszabb helyzet fog kialakulni. Itt írja az ige eléggé világosan, hogy intsd meg és fedd a bölcset. Mert az keresi, kutatja, és szeretni is fog érte, és elfogadja. Úgy állok ma itt előttetek, hogy hitemet kiárasztom, hogy mind bölcs emberek vagytok. Nem azért, mert a mai napon kritizálni akarlak, vagy a mai napon a hibáidra akarok rámutatni, egyáltalán nem, hanem azért, mert olyanok vagytok, akik hajlandóak és készek vagytok befogadni Istennek igéjét. Ámen, 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 halleluja. Nem voltatok meggyőzőek. Na, megyünk tovább, és akkor majd meglátjuk, hogy az alkalom végére mennyire lesztek lelkesek, mert ahogy megszokhattátok tőlem, nem mindig könnyen emészthető az, amit mondok. Mert amitől beszélek, az időnként neki megy a lelkednek. Neki megy az érzelmeidnek, neki megy a gondolkozásmódodnak, és én úgy hiszem, hogy minden egyes szolgálatnak megvan a maga elhívása, és abban kell mindenki szolgáljon, ami ajándékot kapott. Soha nem volt célom az, hogy embereket megfenyítsek, vagy befenyítsek, vagy kritizáljak, vagy ledorongoljak. Egyszerűen tudom azt, hogy az ember akkor tud előre lépni arról a szintről, ahol van, hogyha őszinte saját magával, és belátja azt, hogy hol van. Ez nem arról szól, hogy belátjuk azt, hogy mennyire lent vagyunk, hanem alázattal azt a helyet látjuk meg a saját életünkben, amit Isten is lát rólunk, hogy hol van, hogyan és milyen szinten állunk. Amen. Mivel én hiszek abban, hogy Isten a növekedést adó Isten, ezért én hiszek a fejlődésben. Hiszek a növekedésben, hiszek abban, hogy a kapcsolatok helyreállhatnak, és hiszek abban, hogy Isten nem gátja az áldásoknak, Isten nem gátja annak, hogy mi növekedjünk, hanem ő a forrása ezeknek, ő az, aki a szerzője ezeknek, és bár ő állandó, és ő nem változik, ugye mondja az ige eléggé világosan, egyértelműen, hogy benne a változásnak árnyéka sincs, mégis arra késztet, arra buzdít, és arra lök minket finoman, hogy mi pedig változzunk, hogy mi fejlődjünk, hogy mi növekedjünk. És abban a pillanatban, amikor a változás megáll az életedben, amikor a növekedés megáll az életedben, amikor egyhangúvá válsz, amikor mindig mindent ugyanúgy csinálsz, és semmilyen területén az életednek semmilyen változás nincs, akkor nem közel vagy már a vallásossághoz, hanem benne vagy. Hogy vallásos emberré váltál. Mert Isten a folyamatosan növekvő Isten, ha rátekintesz a világegyetemre, folyamatosan tágul és növekszik és bővül. És szeretné azt, hogy te is változzál, nem akárhova, akármire, hanem az ő hasonlatosságára. És ebben a növekedésben nincs megállás. Lehet lassulni, de én hiszem, hogy lehet növekedni, gyorsolni ebben. Hogy nagy lendülettel növekedjünk akkor, hogyha megértünk bizonyos dolgokat, amiket ő közöl velünk. Hogy megértjük-e, és nagyban függ attól, hogy hogyan hallgatjuk. Hogy hogyan reagálunk arra, amit Isten mond nekünk. Hogyan reagálunk arra az üzenetre, arra a tanításra, amit elhangzik hétről hétre. Hogy úgy reagálunk, hogy ezt már hallottam, ez már nem új nekem, és tudod, a 5-10, 15, 20, 25 éves keresztények vannak a legnagyobb veszélyben ezzel kapcsolatban, mert ők tudnak belefásulni az egyhangúságba. Hogy mindig mindent ugyanúgy. És van úgy, hogy a körülmények nem változnak körülöttünk, és ez elveszi a mi kedvünket, de akkor is nekünk törekednünk kell, és keresnünk kell Isten arcát, mert ő meg akar bennünket újítani. Akarsz-e megújulni? Itt a kérdés. Akarsz-e változni? Akarsz-e növekedni? Na, akkor ma megkapod a kis lelkednek azt, hogy lehet, hogy ebben neked van részed és van felelősséged. Nem mutogathatsz mindig a vezetőre, a pásztorra, hogy ő nem táplálta, nem tanított nekem olyat, hogy én tudjak növekedni. Megvan a felelősségnek rád eső része, és ezt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy a felelősség rád eső része. Mai napon növekedésnek lehet ez egy lépcsőfoka, vagy egy támpillére, vagy egy pontalapja, vagy bárminek is nevezhetjük, és hiszem azt, hogy a bölcs emberek ezt mind érdekelni fogják, és ha nem vagy bölcs, akkor tehetsz egy lépést a mai nap a bölcsesség felé. Nem az a célom, hangoztatom, hogy bárkit kritizáljak, nem az a célom, hogy a hibáidra rámutassak, a célom az, hogy őszinte legyél magaddal, és meglásd azt, hogy hol állsz, hogy hol tartasz, és meglásd azt, hogy mi mindannyian ugyanazon az úton vagyunk, és mindannyian hasonló szenvedéseket élünk meg akkor, amikor a hústestünkkel foglalkozni kell. mint ahogy neked is van hústested, és foglalkoznod kell vele, és az fájdalmas, úgy nekem is, és mindenkinek, aki körülötted van. És hadd mondjam el neked, hogy az igazán bátorító, elismerő szavak tőled felém, az alkalom után, vagy a prédikáció után nem az, amit tapasztaltam egyszer-kétszer az elmúlt időben, hogy ú, de jó, hogy megmondtad neki, hogy mit kell csináljon. Ez engem nem épít, nem emel fel, hogy hú, jó, de jól végeztem a dolgomat. Ha azt mondod, hogy na végre, valaki megmondta nekem, hogy mit kell csinálnom, akkor azt mondom, hogy látod, akkor dicsőség Istennek. És így hallgass, kérlek ma a mai üzenetet, hogy nem ahhoz beszélek, aki melletted ül. Nem annak prédikálok, aki mögötted ül, hanem neked. 1, 2, 3, ámen. Hát, ámen. Célom, hogy ne keseredj el, és ne vádold magad ma az miatt, ha esetleg magadra ismersz. Mert az nem visz téged előre. Ha elkeseredsz, elmegy a kedved, hogy milyen hibákat követtél el. Célom az, hogy ráérezd az alázatnak arra a finom ízére, ami jó gyümölcsöt terem. És hiszem azt, hogy amit kimondok itt, amit kimondok Isten igéjéből, Isten igéje által és a Szent Szellem által, az elvégez valamit az életedben. Én hiszem ezt, hogy elvégez valamit, és valami jó gyümölcsöt terem benned, és valami jó gyümölcsöt fog teremni ez a te számodra. Lapozzatok a 2 Timóteus 1-7-re, kérlek benneteket. És az egyszerű fordítás szerint fogom felolvasni. Sok igét hoztam a mai napon. Nem fogom felolvasni a legtöbbet a Károli szerint, hanem az egyszerű fordítás szerint, mert nagyon elhúzódna akkor az ige hirdetés. Így szól Isten igéje. Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. Halleluja! Olvasom még egyszer? Olvassuk együtt. Jó, itt van, azt hiszem fölöttem. Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a félénkség, gyávaság szelleme, hanem az erő, az isteni szeretet, a kiegyensúlyozottság és a fegyelmezettség szelleme. Amen. Halleluja. Dicsőség Istennek. Mutat ez, ugye, Istennek a Szent Szellemére. És vajon mutat-e arra, hogy nekünk ilyenné kell, vagy kellene válnunk? Akik nem félénkek, nem gyávák, az erő megnyilvánul bennünk rajtunk keresztül, tehát a Szent Szellem képes megnyilvánul rajtunk keresztül, isteni szeretetben vagyunk, kiegyensúlyozottságban vagyunk, és fegyelmezettek vagyunk. Erre kevesebb ámen van újra. Mindig tesztellek benneteket, tudod? És kíváncsi vagyok a reakciódra. Nem azt várom, hogy tapsolj, és most elég, hogy egyet értesz velem. Jézus kereszthalála és az ő feltámadása, az ő munkája, az sok mindent elérhetővé tett a mi számunkra. Azt is, hogy mi ebben járjunk, amit felolvastam az előbb. Hogy kiegyensúlyozottak legyünk, fegyelmezettek legyünk, erővel teljesek legyünk, szeretettel teljesek legyünk, de úgy is mondhatnám, hogy Isten a Szent Szellem erejét nem szabadítja fel automatikusan az életedben. Tehát nem egyértelműen kirobbanó a újjászületett csecsemők keresztény életében az, hogy a Szent Szellemnek a tökéletessége megnyilvánul benne. És ezen a ponton sok keresztény zavart, mert hallja a prédikációkból, meg lehet gyógyulni, hallja a prédikációkból, a kiváló tanításokból, hogy lehet egy jó házasságod, lehet egy természetfölötti békességed, lehet természetfölötti védelmed, Isten minden ígéretéről hallat, és arról, hogy mi minden a miénk Krisztusban, és mégsem látják ezeket megvalósulni az életükben. És lehet, hogy te is így vagy ezzel. Igyekszem legnagyobb tisztelettel mondani és beszélni erről, és felétek erről, hogy ez mind-mind a szellemi érettséghez köthető. Ahhoz köthető, hogy hajlandó vagy-e felnövekedni és a krisztusi jellemet magadra ölteni. Ha nincs meg a krisztusi jellem kiválósága bennünk, akkor nem fog az erő abban a mértékben kiáramlani belőlünk, ahogy Isten szeretné, vagy ahogy te vágyakozol utána. És nem tökéletességről beszélek. Nem arról beszélek, hogy neked mindent hibátlanul kell tenned ahhoz, hogy Istenre megnyilvánuljon benned. Ha ez így lenne, akkor semmi sem működne az életünkben. Nem arról beszélünk, hogy nem hibázhatsz. Isten ereje már benned van, a Szent Szellem benned lakik, ő fogja maga Isten felszabadítani őt benned. De ehhez neked növekedned kell. Növekedned kell. És ugye azt mondják, hogy keresztény szóhasználatban azt, hogy mit kell csináljunk, nem lehet benne az, hogy kell, mert semmi sem kötelező. Valóban nem kötelező neked növekedni. Maradhatsz csecsemő, és maradhatsz gyermek. És maradhatsz abban az állapotban, hogy nem tudod kezelni a helyzeteket és a dolgokat körülötted, és nem tudsz abban a természetfölötti békességben járni, amiben járhatnál. De a növekedéshez erőfeszítéseket kell tenned. Neked is, és nekem is. Nem mindig automatikusan növekszünk. Valamikor céltudatosan neki kell feszülni dolgoknak, és még azt is kimerem jelenteni, néha növekedés fáj egy picit. Amikor pici baba voltál, vagy kisgyermeket neveltél, amikor kibújt a fogad, vagy a gyermeket foga, akkor az nem biztos, hogy kellemes. A növekedéssel együtt jár az, hogy bizonyos helyzeteket meg kell oldani. Bizonyos olyan problémák jönnek szembe, amik nem voltak akkor, mikor pici voltál és gyerek voltál. De a nehéz, erős helyzetekben tudunk fejlődni és növekedni. A növekedés útján van úgy, hogy Isten a hosszabb és a nehezebb úton vezet téged, azért, hogy egy karakter, egy igazi jó jellem kiépüljön benned. Ha előbb megtanulod a leckét, ha előbb megfelelő hozzáállást tanúsítasz, és előbb bizonyítod Istennek, hogy te kész vagy arra, hogy a következő szintre lépjél, akkor hamarabb túlérsz a következő vagy túlsó partra. És akkor nem kell annyi időt a pusztaságban töltened. Hamarabb megoldódnak a problémáik. És fontos megértenünk, hogy a nehéz időszakokban növekszünk. Nem a könnyűekben. Úgyhogy ne menekülj a nehéz helyzetek elő, hanem old meg őket. Feszülj neki, Istennel együtt persze. Ezekben a helyzetekben, amikor benne vagy egy olyan kapcsolatban, embertársi kapcsolatban, amikor feszültség van, neheztelés van, viszálykodás van, meg nem értés van, vannak dolgok, amiket abban a helyzetben csak te tudsz megtenni. Akár a házasságodban, akár a gyermeknevelésedben, akár a főnök beosztott viszonyban, akár a gyülekezeti testvéreddel kapcsolatban, vagy a pásztoroddal kapcsolatban, vannak dolgok, amiket csak te tudsz megtenni, és helyetted senki más nem képes rá. Senki helyetted nem tudja megtenni. Vannak, akik mindent szeretnének, az égvilágon mindenféle teljességet, és növekedést, és gyarapodást, és áldást, és mindent szeretnének, de nem akarnak semmit sem tenni érte. Kész kell legyél arra, hogy a saját részed megtedd. És az alkalom mai napon erről szól. Hogy oda lapozol az Ézsaiás 1.19-re, azt látjuk itt. Ha hajlandóak és engedelmesek lesztek, a föld javaival éltek. Milyen sokan szeretnének a föld javaival élni? Itt nem csak fizikai gazdagságról van szó, bár azt is tartalmazza ez az igevers. Két feltétel kell ehhez. Hajlandónak kell lenned, készségesnek kell lenned, és engedelmesnek kell lenned. És sok mindent megtapasztaltam már fiatal korom ellenére. Voltam már 20 éves, 30 éves, soha nem voltam még 60, meg 70 éves. Majd 70 éves, 80, meg 100 éves koromban elmondhatom, hogy még többet tapasztaltam meg, mint most 40 pár évesen. De körülbelül 40 éves koromra megtanultam egy dologgal kapcsolatban, nagyjából úgy hiszem a lényeget, hogyha vállalom a felelősségnek a rámeső részét. Abban a dologban, amiben benne vagyok. Nem a másikét, a sajátomét, ha vállalom, akkor az valami jó dolgot fog hozni a számomra. Annak lesz valami jó gyümölcse. Annak lesz valami jófajta isteni jutalma és áldása. És amit látok sok ember életében, hogy nem hajlandóak nagyon erre. Mindig mutatnak a másik, hogy a másik tehet róla. A másik a hibás, nem én. Az elmúlt 20 évben, mióta prédikálok, nagyon sokan jöttek hozzám panaszkodva a házastársukra, hogy milyen rossz tulajdonságai vannak, milyen hiányosságaik vannak, milyen problémákat okoznak, és imát kértek a helyzetnek a megváltoztatására, és azért, hogy helyreálljon a dolog. És időnként valóban megmondom őszintén, kicsit tesztelve az illetőt, hogy mi van a szívében, elejtek egy mondatot, ami nem másról szól, nem máshogy hangzik, mint hogy te választottad. Sokszor ez nagyon jól sül el, volt olyan is, hogy sírva fakadt az illető, annyira nem értette ezt meg, és lehet, hogy nem is volt akkor ott helyén való, de panaszkodni valamiért, amit mi választottunk, az helyes. Imádkozol a nagy házért, imádkozol az új autóért, utána meg panaszkodsz, hogy takarítani kell, nagy a számlád, és tankolni kell az autót. Hol van a te felelősséged ebben? Nem arról beszélek természetesen, hogy a házastársad goromba, otromba veled, és részeges, és még megismer, és kitessék el a házból a csukott ajtón keresztül. Nem mondom, hogy ez a te felelősség, vagy a te hibád természetesen. Nem vagyok áldozat hibáztató. De sokszor, sok helyzetben viszont meg kell vizsgálnod azt, hogy ha kialakult egy helyzet, abban a te részed mi? Mert hogyha például, ha maradjunk már a házasságnál, hogyha a feleség a szomszéd kertésszel megcsal, és azt mondod, hogy ez milyen gonosz dolog, és hűtlen, és ez az, és amaz, és mondod az érveidet, és azt, hogy ő milyen rossz, miközben te hetente vagy két hetente egyszer fürdesz. Két-három hetente egyszer mosol fogat. A sörözésár az eszedbe, meg a haverok, meg a tévét nyomogassad egész nap, és semmit nem teszel arrébb a házban, akkor fölmerül a kérdés bennem, hogy a te felelősséged, az hol van ebben? Nem felmentve az asszonyt, nehogy ezt érez, vagy ezt vedd ki a szavaimból. Nem, sokszor ez két oldalú dolog. És amikor valakivel valamiféle vitában vagyunk, valakivel valamiféle nézeteltérésben vagyunk, a helyzet kialakulásának több összetevője van, és a másiknak a felelősségé miatt te nem tartozol számadással. Az az ő dolga, hogy ő hogyan viselkedik, ő hogyan bánik veled, de a te részed mi? A te részed és a te felelősséged az, hogyha gonoszul bánnak veled, rosszul bánnak veled, hogy hogyan reagálsz rá. Hogy hogyan viszonyulsz hozzá, hogy mit szólsz vissza, mi az, amit közölsz ilyenkor, mi az, ami belőled kiárad akkor, amikor gonoszul bánnak veled. Érted a lényegét ennek? Ha valaki nem megfelelően bánik veled, ha valaki igazságtalanul bánik veled, ha valaki a hátad mögött kibeszél, vagy valami hasonlók, vedd a felelősségnek azt a részét, amely a tiéd. Az, hogy megfelelően reagálj, megfelelően cselekedj, és megfelelően válaszolj. Mert Istennek a haragja, az, értve akarom mondani, az embernek a haragja, Istennek az ügyét nem szolgálja. Az, ha te megbántanak téged, és visszavágsz keményen, azt mondván, hogy de hát nekem jogom van hozzá, hogy megmondjam neki az igazat, mert olyan rossz módon bánt velem, akkor ugyanúgy elrontottad, mint ahogy ő is. És akkor a két hústest veszekszik egymással. Jön az egyik, aki felháborodva mondja neked azt, hogy te milyen rossz voltál, te meg mondod neki, hogy nem, te vagy a rossz. És akkor kinek van igaza? A példabeszédek 15:1-3-ban az egyszerű fordítás szerint így hangzik Isten igéje. Aki szelíden válaszol, lecsendesíti a haragot. A sértő, kemény beszéd pedig felszítja. A bölcsek beszéde vonzóvá teszi a tudást, az öntelt ostobákból pedig csak úgy dől a butaság. Az örökkévaló szemei mindent figyelemmel kísérnek, a jókat és a gonoszokat egyaránt szemmel tartja ő. Isten lát téged, látja a helyzetedet, látja azt, hogy mivel szembesülsz, látja azt, hogy milyen nehézségeid vannak, látja azt, hogy a másik milyen. Ha tényleg te vagy az igazság oldalán, látja azt, hogy mi van a másik oldalon is, és a téged is lát, és nem vak ő, hogy ne látná ezt. De van a felelősségnek egy rádeső része, amivel neked foglalkoznod kell, ami a tiéd, amire nem mondhatod azt, hogy azért viselkedtem így, azért tettem ezt, azért rúgtam vissza, mert ő így bánt velem. Ugye ismered a viccet, vagy a mondást, mikor megkérdezik Pistit a kocsma előtt, hogy, vagy Józsit, vagy Ferit, hogy, bocs Pisti, hogy kezdődött ez a verekedés? Mégis mondja el, hát úgy kezdődött, hogy ő visszaütött. Így kezdődött, hogy ő visszaütött. Bocsánat. Minden Pisti, Józsi, Feri, ne sértődjön meg, hanem gondolja azt, hogy ez a Ferencre szólt, hogy nem tudom. Ne használd ki kifogásként azt, hogy te is rosszul viselkedjél akkor, amikor rosszul viselkednek veled. Mert olyan könnyen felhasználjuk ezt arra, de hát így bántak velem, hogy úgy érzem, hogy nekünk is jogunk van arra, hogy úgy bánjunk a másikkal, hogy ő bánt velünk. Mutasd nekem ehhez egy bibliai igeverset. A kegyelem korszakában. Ha jogod van hozzá, hogyha valaki bokán rúgott, akkor te duplán visszarúgjál neki. Lehet, hogy valaki rálép a buszon a lábadra, lehet, hogy véletlenül, lehet, hogy szándékosan. Ez az ő felelőssége, az ő dolga, az, hogy te hogyan reagálsz erre, az viszont a tiéd már. Visszarúgod. Vagy a mozgó buszról lelököd. Ezt úgy hívják, hogy önbíráskodás. És ezt a törvény bünteti. Amikor te veszed kézbe a helyzetet, hogy te legyél az, aki igazságot szolgáltatsz. Keresztényként nem nekünk kell igazságot szolgáltatni, hanem Istennek. És amikor te hitben állsz, akkor tudnod kell azt, hogy ő az igaz bíró. Ő az, aki lát mindent, és ő az, aki a megfelelő időben mindent majd helyre fog hozni, helyre fog állítani. De hát mikor már én most akarom, és most azonnal, és azonnal akarod a választ, és azonnal akarod azt, hogy megváltozzon a helyzeted. Nem mindig történik meg azonnal az, hogy igazságot szolgáltatnak, de eljön az idő, amikor minden napvilágra kerül. És neked türelmesnek kell lenned, és nagyon erőteljes az az igazság, hogy te vessél jó magokat, akkor is, hogyha a másik ember nem áld meg téged. Te vessél jó magokat, akkor is, hogyha az a másik ember, akivel szemben panaszod van, nem úgy viselkedik, hogy az elfogadható lenne, és akkor Isten fog téged megáldani. Nem mindig van az, hogy te valakinek az életében jó magokat vetszel, és tőle kapod vissza a jó gyümölcsöt. De az mindig, ez teljesen ige és bibliai, hogyha te a terészedet megteszed, te jó magokat vetszel, te szeretetben jársz, te befektetsz annak az embernek az életébe, türelmes vagy, kedves vagy, hosszú tűrő vagy, békességgel teljes vagy, Istenre néző jó lelkiismerettel, akkor Isten lesz az, aki visszafordítja ezt rád, és megáll téged. Ezért nagyon erőteljes, és kapaszkodj bele ebbe az igazságba, mert sokan vagytok, talán mindannyian, akik más emberektől sérüléseket kaptatok, vagy kaptunk. De ne használjuk ezt fel kifogásként. Ha ő rosszul bánt velem, nekem is jogom van hozzá, hangoztatják sokan. De nincs jogod hozzá, testvérem. Ahhoz jogod van, hogy úgy viselkedj, hogy akarj. Természetesen azt csinálsz, amit szeretnél, amit akarnál. De rossz gyümölcsöket fogsz aratni. És nem érted, hogy miért, miközben a másik volt az, aki rosszul bánt velem. Mégis miért én vagyok az, aki rossz gyümölcsöt aratok? Nem ő miatt, hanem saját magad miatt, a saját viselkedésed miatt. Vállald a saját cselekedeteidért a felelősséget, és így Isten meg tud téged áldani. Mondd Istennek, ha semmit nem fog az az illető visszanozni számomra, akkor is megfelelően fogok velük viselkedni. a te szíved szerint, kedvességgel, hosszú tűréssel, béketűréssel, jósággal, szelídséggel, mértékletességgel, a szellem gyümölcseiben leszek, és áldani fogom őket, nem pedig akadályozni őket. És te leszel az Isten, aki ezt viszonozni fogod nekem. Nyugodtan mondhatod ezt. Meg kell magunkat vizsgálnunk ebben, hogy hogyan kezeljük a helyzeteket. Hogyan kezeljük azt, hogy az emberek bánnak velünk. Hogyan kezeljük azt, amikor a negatív érzelmek elöntik a lelkünket, a fejünket, a testünket, mindenünket. Hogyan viszonyulunk másokhoz. Ha igazán őszinte vagy magaddal, nem kerül sok időbe, hogy rájöjj, miért vagy még mindig a pusztaságban az ígéret földje helyett. És alig vártad ma reggel, mikor fölébredj, hogy ezt a mondatot halljad. Nem telik sok időbe, hogyha őszinte vagy. Ha ismered Isten igéjét, ismered Istennek a természetét, hogy ő a szeretet. És hogy te neked hol van ebben a részed, és neked mi ebben a felelősséged? Nem telik sok időbe, hogy rájöjj arra, hogy lehet, hogy valamit ki kell magadban igazítanod. És nem arról beszélek véletlenül sem, hogy most elkezdj önvádaskodni magad ellen. Az egy szélsőség. Hanem arról beszélek, hogy belásd. Ez egy szívbéli hozzáállás, egy szívbéli döntés, hogy igen, Uram, töredelmesen megvallom, bevallom, bocsánatot kérek, hibáztam. És ebben az állapotban, ebben a szív állapotban vagy képes arra, hogy Isten téged fölemeljen és megáldjon, és menj előre és növekedjél. Amíg ez nincs meg, amíg mutogatsz a másik, hogy az ő hibája, nem az én felelősségem, csak az övé, én semmiről nem tehetek, addig egy gát van te közötted és az áldásaid között, és a növekedésed között. Nem mondom azt, hogy mindig keresd magadban a hibát. Nem erről prédikálok ma. Hanem vizsgáld meg őszintén, időről időre, hogy neked van-e ebben a dologban felelősséged. Neked személyesen. Hogy miért alakult úgy a helyzet. Egyszer volt, sok évvel ezelőtt, amikor... Nem a prédikátornak mondtam, akiről hallottam a dolgot, de tudtam, hogy azt csinálja, amit csinál. Sok évvel ezelőtt volt ez, hogy állandóan kritizálta, állandóan kibeszélte, kiprédikálta a nyáj tagjait. Semmi másra nem szóltak az Isten tiszteletek, a gyülekezeti alkalmak, mint sem arról, hogy kibeszélte, kiprédikálta, kipletykálta a gyülekezet tagjainak viselt, vélt, valós vagy igaz, vagy nem igaz dolgait. És mondtam, hogy előbb-utóbb eljön az idő, mikor nem lesz kinek prédikáljál. És eljött az idő, mikor nem volt már gyülekezet, akinek prédikálja. És fölmerül, hogy tehát kinek a felelőssége ez? Most egy illetőre gondolok sok évvel ezelőttről. Az illető már nincs is köztünk, a mennyben van. És nem arról beszélek, hogy minden prédikátor, minden szolgálat önmagát marcangolja bizonyos dolgok miatt, hanem csak azt kell fölvenned magadra, ami a te felelősséged, ami másiké, azt nem. Mi arra lettünk teremtve, hogy az Édenben éljünk. Arra lettünk teremtve, hogy a teljességben, növekedésben, gyarapodásban éljünk. Nem arra, hogy sok időt töltsünk a pusztaságban, a nélkülözésben, a nehézségekben, a problémákban. Azok a nehézségek, problémák, amikkel szembesülünk, mindannyiunknak keresztül kell menni bizonyos dolgokon. De nem ott kell leéld az egész életedet. Nem ott kell éljél 5-10-20-80 éveket. Éppen hogy csak túl levickélve az életen. Hanem be kell lépni arra a teljességre, amit Isten már neked adott, ami már a te osztályrészed, amely már igazából benned van valahol. De ahhoz, hogy ide belépjél, ahhoz növekedned kell. És egy pillére, egy pontja az életednek, egy sarkalatos pontja az, hogy azzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban te vagy felelős, ahhoz hogy állsz hozzá. Azzal mit kezdesz? Tehát ne fogd másra a problémáidat, és ne halogass tovább azt, hogy meghozol bizonyos döntéseket. Nézz szembe önmagaddal, és tanácsolom és bátorítok, hogy ezt rendszeresen tedd meg, és vizsgáld meg magad. És ha kell, nem mindig kell, Ha kell, akkor hozzák kiigazításokat. Ha nem vagy erre hajlandó, akkor egy szintig eljutsz, és utána nem lesz tovább lépés. Nem lesz tovább lépés. Állj a sarkadra, és vállad a felelősségnek rád eső részét, mert a másik felelőssége nem a tiéd, csak amivel neked foglalkoznod kell, az a tiéd. Mindenki a saját dolgaiért felel. Én nem vagyok felelős azért, hogy te mit mondasz. Én nem vagyok felelős azért, hogy te hogyan, miként cselekszel, ha csak nem a gyermekem vagy. Van egy gyermekem, az ő dolgaiért felelősséget vállalok addig, amíg ő fel nem nő. Ha ő labdázik az udvaron, és a szomszédba átrúgja a labdát, és a szomszédnak az ablaka betörik, kinek kell kifizetni? A 11 éves gyereknek, vagy a szüleinek? Szüleinek, így van. De hogyha már 26 évesen csinálja ezt, önálló keresette felnőtt emberként, nekem kell kifizetni? Nem. Vannak dolgok, amelyek ránk tartoznak, és vannak dolgok, amelyek nem ránk tartoznak. A felelősség tekintetében is. Azzal kell foglalkozni, ami rád tartozik. Galata levélben, a 6. fejezetben, a 4 és 5-ös vers gyönyörűen elmond itt valamit, ami számunkra. Az egyszerű fordítás szerint. Így szól. Ne hasonlítsátok össze magatokat másokkal, hanem mindenki a saját munkáját tegye mérlegre. Akkor csak is a maga munkájával dicsekedhet. Hiszen mindenkinek saját magáért kell felelősséget vállalnia. Mindenkinek saját magáért kell felelősséget vállalnia. Ha én prédikálok, ha én itt állok és Isten igéjével szolgálok, van nekem ebben egy felelősségem, egy részem. Hogyan készülök fel az alkalomra? Szellemileg? Milyen mértékben mélyültem el? Imádkoztam? Stb. És lehetne sorolni. Van egy rész, ami az én részem. És az, hogy a kenet megnyilvánul-e a szolgálatomon keresztül, abban van egy én részem is. Nem minden Istenem múlik. Isten megteszi az ő részét. És ő alig várja, hogy a legnagyobb kenettel szolgálhasson mindenki, aki szolgáló. De mi a te részed ebben? Valaki nem tudja ezt kezelni, valaki túl izgul, túl görcsössé válik, nehézkessé válik, és valóban lehet rosszul kezelni bizonyos helyzet, lehet rosszul kezelni a felelősséget, amikor egy olyan nyomást érzel magadon, ami már a testedre is kihat. Én tudom, miről beszélek, mert az embernek fájhat a feje, az embernek mehet a hasa, az embernek görcsbe szorulhat a gyomra, és lehetne sorolni. És van a másik része, amikor azt mondja, hogy minden Istenem múlik, rajtam semmi, és lazán, és flegmán, és nem törődő módon közelítünk a dologhoz, az sem jó, az meg pedig a másik véglet. Nem kell többet magadra vállalj, mint amit Isten oda szánt és odaadott neked. És ezt meg kell látod, meg kell ezt érezned, el kell ezt valahogy kapnod. És rá kell erre gyere, hogy mi a te részed. Mert Isten nem kér tőled többet, mint ami a te részed. Amen. Hadd mondjak el valamit. Nem kér tőled kevesebbet, mint ami a te részed. Kevesebbet sem kér tőled. És az igében majd odaérünk az ige olvasásban, hogy akire sokat bíztak, attól sokat kérnek számon. Akire keveset bíztak, attól kevesebbet kérnek számon. Rád mennyi bízatott? Neked mit kell tenned a saját életeddel, a talentumaiddal, az ajándékaiddal, a tehetségeddel? Mit kezdesz vele? Mihez kezdesz vele? Elásod és nem fejleszted és nem foglalkozol vele? Vagy pedig Isten dicsőségére megsokszorozod azt? Valakinek 5 talentumot adott a példázatban. A talentum adó valakinek 2-t, 3-at, valakinek 1-et. Akinek 5-öt adtak, nem 1-et vártak tőle vissza, hanem többet. Akinek 1-et adtak, nem vártak tőle 5-öt, csak azt az 1-et. Meg kell látnod, meg kell találnod, meg kell ismerned azt, hogy neked mi a keresztény életedben a feladatod. Meg kell látnod azt, hogy neked mi a részed. itt ebben a helyi közösségben, a gyülekezetben, vagy otthon, ahol vagytok, vagy néztek, meg kell látnod, meg kell ismerned, hogy neked mi a részed ebben. Mi a te részed? Mi a te felelősséged? Nincs olyan szolgálat, nincs olyan elhívás, hogy a kritizálásnak a szolgálata, hogy te vagy az, aki megmondod, hogy mi nem jó. Hidd el, én igazán jó vagyok abban, hogy észrevegyem más munkájában a hibát. Kiváló vagyok ebben. Hogy észrevegyem egy vakolásnál, vagy egy burkolásnál, vagy egy házépítésnél, mi a nem jó. De nem szólok bele másnak a dolgába, ha nem tartozik rám. És neked sem kell beleszólnod másnak a dolgába, ha nem tartozik rád. Ha rád tartozik, akkor pedig legyen nagyon bölcs, hogy mit és hogyan szólsz. Lehet véleményed, legyen véleményed, és lásd meg azt, ha valami nem jó, csak figyelj arra, mit mondasz, mert a szavaidért felelős vagy. Senki más nem felel a te szavaidért, amit kimondasz, csak te. És amikor én látok valakit, aki felelőtlenül beszél a szavaival, aki felelőtlenül dobálja az ígéreteket, felelőtlenül össze-vissza beszél, és nem fontos neki az, hogy milyen ki a száján, akkor látok egy olyan embert, akinek nem működik a hite. Bármennyire is mondja azt, hogy mennyi ígét tud, mennyi mindent ismer, milyen erős ő. Én tudom, mert ez egy szellemi abszurdum. Egy ellentét. Nem lehetséges az, hogy a hited tökéletesen jól működjön akkor, ha a szavaidra nem figyelsz oda. Hogyan hihetnél a megvallásaidban, a kimondott igében akkor, ha nem hiszel a saját szavaidban? Márpedig amikor össze-vissza beszélsz mindenfélét, és ígérgetsz, és felelőtlenül beszélsz, akkor nem hiszel a saját szavaidban. Nem hiszed azt, hogy a szavaidnak következménye van. Márpedig a szavaidnak következménye van. Értitek ennek a lényegét? Ha szeretnéd azt, hogy a szavaidnak az ige alapján következmény legyen, ha szeretnéd azt, ha kimondod Isten igét, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam, ha szeretnéd azt, hogy következmény legyen annak az igének, amit kimondasz, hogy Istennek a teljessége van az életem felett, és ő gazdaggá tesz engem, és áldott vagyok, ha szeretnéd, hogy ez erős legyen, erővel teljes legyen, és valóban működjön az életedben, akkor életed minden területén így kell beszélned. Azzal kapcsolatban is, ha valaki elhív egy szekrény pakolásra, és azt mondod, igen, 8-ra ott leszek. És aztán nem vagy sehol. Másnap. Előfordulhat, hogy nem tudod az ígéretedet tartani, de akkor legalább egy telefont engedj meg, vagy üzenj valakivel. Ha felelőtlenül ígérgetsz, hogy jó, rám lehet számítani, de már akkor se gondolod komolyan, hogy rá tényleg lehet számítani, saját magad hitét akadályozod. Saját magad hitét vágod el a gyökerénél. A felelősség jogi fogalma így hangzik. Ezt kiírtam valahonnan az internetről, rákerestem. Egy mondat csak. A felelősség helytállási kötelezettség mindenért és mindazért, amit teszünk, vagy elmulasztunk. Ez a jogi megfogalmazása a felelősségnek. Helytállási kötelezettség mindazért, amit teszünk, vagy nem teszünk. Ha szeretnél változást, meg kell tenned, hogy szembenézel az igazsággal, és nem lehetséges az, hogy a hazugságban éljél. Nem lehet szabad, hogy hazugságban élsz. Egyszer, amikor valakinek mondtam ezt a mondatomat, amivel szoktam a kedves házastársakat tesztelni, hogyha te választottad, valaki azt mondta, hát igen, igazad van, és be is fogta a száját, és hát igen, én választottam. Van a mondás, mindenki azt a világot szagolja, amit szakított. Ugye? Az az illető, aki igazából sírva fakadt és megsértődött egy picit rám, utána persze megbékültünk, ő neki mielőtt a társával, hogy igazán mélyen összejött volna, mondtuk neki, hogy meggondoltad ezt? Igazán ő az, akinek, és teljesen el volt, és semmit nem engedett az elméje közelébe, hogy ő jó döntött. Várandós lett, gyermekkel szült, gyönyörű gyermeket, és most teljesen külön élnek. És amikor rosszul mentek a dolgok, és rosszul kezdtek alakulni a dolgok, ami szinte borítékolható volt, akkor mutogat a másikra, hogy ő tehet róla. Az ő hibája. És az ő felelőssége minden. És valóban az a része, hogy ő hogyan viselkedik és rosszul viselkedik, az az ő felelőssége. Valóban. De neked van-e részed ebben? És nem azt mondom, hogy neked mindig mindenben részed van, és neked minden helyzetben valamivel szemben saját magadat úgymond ki kell igazítanod. Nem erről beszélek. Minden helyzet, minden élethelyzet más. Csak egyszerűen vizsgáld meg. Profi módon tudunk falakat építeni magunk köré, és profi módon tudunk a fejünkben érveléseket hozni, mint amikor az alkoholista vagy a drogfüggő tagadja azt, hogy ő fogságban van. Aj, nincs nekem semmi problémám. És szívja, és szúrja magát, és iszik. És hát ennél finomabb, vagy nem ilyen durva helyzeteknél is néhányan vannak a tagadásnak abban a formájában, amikor azt mondják, nem én tehetek erről a helyzetről, semmiről nem tehetek. Azért van ez így, mert ilyen neveltetést kaptam. Azért van ez így, mert ilyen a gazdasági környezet. Azért vagyok eladósodva, mert a bank teljesen átvert engem. Azért raboltak ki, mert mindenki gonosz, aki az utcán közlekedik. Van úgy, hogy a nehézségek, problémák mögött az áll, amit mások követtek el ellenünk. Van ez így. Ezért válunk ilyenné, de nem kell ilyenné válnunk. Megváltozhatunk. És meg kell változnunk. Meg kell változnunk, kérhetjük Istennek a segítségét. A boldogabb élet kezdete az, amikor szemben nézel az igazsággal. Amikor szemben nézel az igazsággal. A felnőtté válásnak a kezdete az, amikor szemben nézel őszintén az igazsággal. És nem kell kisgyermekként éljünk. Éretté válhatunk. Kivel van meg ez a vágy? Sokkal kényelmesebb bejönni a gyülekezetbe, hallgatni, oké, ezt is meghallgattam, hazamegyek. És van egy másik rész, amikor komolyan gondolod, amikor hozod a Bibliádat, hozod a jegyzetfüzetedet, jegyzetelsz, hazamész, visszahallgatod, áttanulmányozod, olvasod az igét. Nem nyomást akarok rád helyezni, ne éjst félre. Tedd meg a te részed, ennyi. De azt viszont tedd meg. És akkor nem mutogathatsz a másikra, hogy a másik miatt vagyok abban a helyzetben, amiben vagyok. Vannak emberek, akik hasonló háttérrel, hasonló környezetből jöttek, mint ahogyan te. És mégis egészen más az életük, mint a tiéd. Vagy sokkal jobb, vagy esetleg sokkal rosszabb. Hogyan állsz a dologhoz hozzá? Egy gyerek számára a felelősség nem érték. Ha veszel egy kisgyermek számára egy kis állatot, egy nyulat húsvétkor, vagy kiskutyát, vagy kis cicát, vagy halakat az akváriumba, vagy bármit, akkor hú de jó, hú de szereted, és oda bújj hozzád, és kis szorongatja, és kis puha, és aranyos, kedves. Azt eltelik egy hét, még mindig kitart ez a lendület benne, eltelik két hét, eltelik egy hónap, eltelik fél év, és a szerencsétlen kutya vagy cica már éhen pusztult volna, hogyha szülei nem adnak neki enni, mert nincs meg az a felelősség érzet egy gyerekben, hogy egy állat, egy kis állat felé milyen kötelezettséggel jár az, hogyha én felelős állattartó vagyok. Kell kitartás, kell elköteleződés, kell akár egy érzelmi kötődés, kell egy belső motiváció, ilyenek a gyerekek. Csak a rád eső rész miatt vagy felelős. A probléma kialakulása előtt is, és a probléma kialakulása után is. Csak az, ami rád esik. Nagy hiba akkor az életedben, hogyha önvádaskodásban vagy, majd pedig utána nagy önsajnálatba kezdesz, hogy te mennyi mindent rontottál. Figyelj, ha valamit csinálni fogsz az életben, bármit is, bármibe is belekezdesz. Benne van a lehetősége a dologban annak, hogy hibázol. És nem akarlak elkeseríteni, de hibázni fogsz. És meg kell tanulnod kezelni ezt a helyzetet. Meg kell tanulnod azt, hogy ki vagy te Krisztusban, és meg kell tanulnod azt, hogy ő benne megigazultál, és a bűnbocsánat az már elvégezett a te számodra. És meg kell tanulnod azt, hogy elfogadd azt, hogy Jézus vére megmosott téged. És aktualizálnod kell ezt arra napra, amikor te ezt a hibát elkövetted, és őszintén szembenéztél ezzel. Nem bűnprédikátor vagyok, hogy fejbe akarlak verni téged az igébe, hogy ezt és azt és amazt kell tenned, mert ha nem, akkor ez fog történni veled. Isten afelett megáld bennünket, mintsem, hogy mi azt megérdemelnénk. Afelett kiárad az ő jósága az életünkben, mintsem, hogy mi azért megdolgoztunk volna. De mondom neked, vannak különböző szintek a növekedésben. És azt mondod, hogy hát igen, egy új szintre emelkedett a fizetésed az elmúlt évihez képest, mert csak mondok valamit, tavaly kerestél 150 ezer forintot, idén pedig már 175 ezernél jársz. Halleluja! És mondom neked, hogy én nem erről a szintről beszélek. Arról a szintről beszélnek, amikor tavaly kerestél 150 ezeret, jövőre megkeresel 550 ezeret. Aztán utána pedig 1 milliót, meg 2 milliót. Az egy másik szint. És én erről a szint lépésről beszélek. Ide el lehet jutni. De ehhez növekedned kell. Ehhez éretté kell váljál. Ehhez bizonyos dolgokat meg kell hoznod saját magaddal szemben. Ehhez bizonyos dolgokat háttérbe kell szorítanod, és bizonyos értékeket előtérbe kell helyezned. És a jó hír, hogy ez soha nem ér véget, amíg ezen a földön élsz. Halleluja. A felelősséged vállalása után tud az Úr áldása, az Úr keze mozdulni igazán az életedben. Akkor tud igazán mozdulni az életedben. Egy szívbéli döntés, ami van benned. Egy igazán jó hozzáállás. Akkor igazán Isten a következő szintet tud emelni. Ha autót vezetsz, az jár bizonyos felelősséggel, főleg akkor, ha ülnek melletted emberek, vagy mögötted. Ha egyedül vagy, akkor is felelős vagy a szembejövőért, meg a előtted haladóért. Sokan ezt olyan könnyedén kezelik. Felelős vagy akkor, hogyha prédikálsz. Felelős vagy akkor, hogyha alkalmazott vagy egy cégben. Felelős vagy akkor, hogyha vezető vagy egy cégben, vagy vezető vagy egy gyülekezetben. Általában minél nagyobb a beosztásod, annál nagyobb a felelősséged. Így van? Nem a te felelősséged az, hogy én ma itt miről beszélek, hanem az enyém. És hogy te hogyan hallgatod ezt, az pedig a te felelősséged. Mindenki a ráeső részt fogja meg helyesen és ragadja meg. Lukács evangélium 12-ben, időnk még engedi, a 41-es verstől olvasom Isten igéjét egészen a 48-asig az egyszerű fordítás szerint. Akkor Péter megkérdezte, Uram, csak nékünk szólnak ezek a példázatok? Vagy mindenki másnak is? Az Úr így válaszolt, gondoljátok csak meg. A ház ura megbízza egyik szolgáját, hogy viseljen gondot a többi szolgájára, és idejében adjon nékik enni. Miből látszik, hogy ez a szolga hűséges és okos? Abból, hogy amikor az ura megérkezik, a szolga éppen azt a munkát végzi, amit ura rábízott. Milyen boldog az ilyen szolga. Igazán mondom néktek, ura rá fogja bízni egész birtokának igazgatását. De mi történik, ha az a gonosz, az a szolga gonosz? És azt gondolja, hogy ura még sokáig nem tér haza. Verni kezdi a szolgatásait, férfiakat és nőket egyaránt, eszik, iszik és részegeskedik. Ura azonban éppen akkor fog megérkezni, amikor a gonosz szolga nem számít rá, és nem is gondolja. Akkor majd az ura keményen megbünteti őt, és oda küldje, ahova a hitetlenek kerülnek. Az a szolga, aki tudta, hogy ura mit bízott rá, de hozzá sem fogott, hogy azt megtegye, vagy nem készült fel ura érkezésére, súlyos büntetést kap. De mi lesz azzal a szolgával, aki nem tudta, hogy ura mit kíván tőle? Az ilyen szolga enyhébb büntetést fog kapni. Mert akinek sokat adtak, attól sokat is kérnek számon. Akire sokat bíztak, annak nagyobb a felelőssége. Halleluja! Szeretnél te is nagyon felelős beosztást, ugye? Nem, sokan nem szeretnék a felelős beosztást, csak a beosztást. És a vele járó kiváltságokat. De a felelősséget, a nyomást, a terhet, azt nem szeretnék. Szeretnék azt, hogy mindenki lásson engem, mindenki megveregesse a vállamat, mindenki megdicsérjen engem. Ezt szeretnéd, de hogy mivel jár az, milyen nyomással, milyen teherrel és milyen felelősséggel, ezt sokan nem látják. Ezért igazán jó vezető az, aki nem vágyakozik arra, hogy vezető legyen. Egy vezetőt úgy hiszem, hogy az elhívás és a hozzátartozó kenet tesz vezetővé. Nem a múltja és nem a képességei saját maga. Úgyhogy legyél hálás a vezetőidért. Mi történik, ha vállalod a felelősséget? A kenetnek az olaja, ereje elkezd áradni rád is, megváltoztatja a helyzetet. Ha vállalod a felelősség rád eső részét. Ez egy Péterre lapozzatok, és lassan be is fejezem. Ötödik fejezet, 1-2 verse. Nem akartam vezetőkről beszélni, Isten látja szívem, nem akartam erről szót ejteni. Ezt az igét azonban kiírtam ide a végére, mert így hangzik az egyszerű fordítás szerint. Most pedig a köztetek lévő gyülekezeti vezetőknek szeretnék tanácsot adni. Magam is ilyen vezető, és így a társatok is vagyok. Láttam Krisztus szenvedéseit, és veletek együtt fogok részt venni a dicsőségben, amely majd mindenki számára látható lesz. Kérlek bennetek, legyetek olyanok, mint a jó pásztor, viseljetek gondot azokra, akikért felelősek vagytok. De ne kényszerből, hanem önként, mert ez az Isten akarata. Ők olyanok, mint Isten nyája. Én szeretném egy picit a vezetőktől átárítani, vagy átirányítani picit a gyülekezet tagjaira is, és mindenkire, aki hallgatja ezt. Legyen olyan, mint a jó pásztor, aki felelős azzal kapcsolatban, azzal szemben, aki jó értelemben melletted ül, mögötted ül, mert azzal tartozol a másiknak, hogy szeressed őt. Semmivel egymásnak ne tartozzatok, csak azzal, hogy szeressétek egymást. És amikor ezt megteszed, és ezt betöltöd, akkor mindenki boldog. Te is boldog vagy, mögötted ülő is, és Isten is boldog. És nem ez a lényeg. Szeress. Ezt tanuljuk. Ugye? Ha valakinek szólt ez a mai üzenet, nekem szólt. Nem mondd azt, hogy ilyen a másiknak. Én tudom, kinek szólt ez. Kirajzolódott előttem az arca, igen. Remélem meghallotta. Ki mit elvesz belőle, az a saját felelősséged. Igyekeztem nagyon bölcsen elmondani, ha lehet így fogalmazni azt, hogy senki ne érez azt, hogy bármiféle nyomás lenne részemről ezzel az üzenettel feléd. Tényleg nem kritizálni akarok senkit, hanem segíteni, mert nekem ez segített. Hogy csak annyit tegyek, amennyi az én részem, azt viszont tegyem meg. Mert senki nem fogja helyettem megtenni. Akár ez egy imádság, akár ez egy kedves szó, akár ez egy adok valakinek valamit. A te részed, az a te részed. Senki nem teszi meg helyetted. És legyen ez a zárszó. Amen.